A 2023-as erőteljes fékezés után 2024-ben már lassú kilábalás indulhat a lakáspiacon itthon. Idén eddig egyharmados forgalom visszaesést szenvedett el a piac. 2024-ben részben a gazdasági helyzet javulása, részben a CSOK plusz hatására kedvezőbb folyamatok indulhatnak el, de gyors kilábalásra még nem számíthatunk, derült ki az OTP Jelzálog Bank legfrissebb lakóingatlan érték térkép elemzéséből. A részletekről Valkó Dávidot, az OTP Jelzálog Bank ingatlanpiaci vezető elemzőjét kérdeztem.
A romló gazdasági környezet, a magas infláció, az ezáltal okozott reálbércsökkenés, a megugló hitelkamatok és az általános bizonytalanság egy nagyon rossz évet hozott maga után 2023-ban. Mi a NAV forgalmi adatait dolgoztuk fel elemzésünkben, nagyjából egy harmados forgalmi csökkenés következett be egyik évről a másikra. Hozzá kell tenni, hogy már 2022-ben is volt egy ilyen 10%-ot meghaladó forgalmi mérséklődést. Érdekes viszont, hogy nominális árszintben, tehát amit valóban egy elképzelt lakás árcédulán látunk, még pozitív mozgás volt 2022 és 2023 első 9 hónapja között. Mi 12%-os drágulást mértünk, ami jóval alacsonyabb, mint az előző évek rendre, ilyen 20% körüli azt meghaladó értéknövekedése. Ugyanakkor ez reál értéken, tehát ha inflációval korrigáljuk, már 9%-os csökkenés jelent. Ez újdonság az elmúlt évtizedekben. Emlékeim szerint ilyen reál árcsökkenés az nem fordult elő a magyar lakáspiacon. Ami nehézé teszi viszont egy ilyen általános országos árindex kalkulálását, hogy megváltozott az eladási összetétel 2022-ről 2023-ról. Mit értek ez alatt? De a fővárosi forgalom csak 15%-kal esett vissza, jóval nagyobb mértékben a többi település típus. Az eleve jóval magasabb áru országos átlagot természetesen jóval meghaladó budapesti adásvételek, mert 13%-os drágulást látunk, tehát eleve drágább Budapest, és ott még 13%-os drágulást látunk, ami meghaladja az egyéb városok, megyei jogú városok, kisebb városok 8-10%-os árnövekedését, illetve a községek 1%-os csökkenését.
Egyébként, hogyha az árakat nézzük, az átlagos árakat nézzük, akkor Budapest után melyik az a vármegye, amelyik még viszonylag drágának számít, vagy föl tud zárkózni Budapesthez az árszintjével?
Budapest természetesen jócskán vezet, 922.000 forinton át, az idei első 3/4 évben eladott lakóingatlanok átlagára 922.000 forint volt Budapesten. A vármegyéket nézve már negyedik éves Somogy a legdrágább, természetesen a balatoni települések húzzák fel 673.000 forint per négyzetméterrel. Pest megye és Győr-Moson-Sopron megye fért még a harmadik helyre, majd Hajdú-Bihar megye. A másik véglet a legolcsóbb hagyományosan Nógrád, vármegye 177.000 forint per négyzetméterre. Az eladott ingatlanok országos átlagára különben 698.000 forint, vidéken pedig 455.000.
Hogyha a jövő évet nézzük, akkor 2024 már jobb év lehet a lakáspiacon?
Mi azzal kalkulálunk, hogy igen, magunk mögött hagyhatjuk a mélypontot, tehát ez tényleg lezajlott egy bő egy év alatt. Ugye ciklikusan működik a lakáspiac, először kellenek jó hírek a gazdaságból. A jó hírek azok most már érkeznek, előrevetítve 2024-ben jobb gazdasági mutatókat jósolnak az ezzel foglalkozó szakemberek. Gyors kilábalással ugyanakkor nem számolunk, és inkább az aktuális infláció mértékét közelítő reál árcsökkenést jósolunk. Tehát nominálisan stagnáló árszinteket, tehát amit kell fizetni egy átlagos lakásért, az nagyjából ugyanaz lesz becslésünk szerint 2024-ben, mint volt 2023-ban. Ugyanakkor az infláció ezt reál árcsökkenéssé fogja majd konvertálni. Úgy becsüljük, hogy 2024-ben 7-8 éves mélypontra érhetnek a lakásátadások. Elstartol a CSOK plusz 2024-ben, eléggé szertágozó és szigorú feltételrendszere van. Tehát emiatt sem várjuk azt, hogy egy hirtelen kirobbanó növekedés vár a piacra, de mindenképpen jobb év forgalomban is, illetve ami még optimizmusra ad okot, ugye, hogy a lakáspiac túlértékeltsége elég gyorsan megszűnt, ami teret ad annak, hogy megjelenjenek a vevők, és ugye a befektetési célú vásárlókat is a lakáspiacra vonzhatja a csökkenő infláció miatt ugye kisebb állampapírhozamok.
Valkó Dávidot, az OTP Jelzálog Bank ingatlanpiaci vezető elemzőjét hallották. Az Európai Unió 2040-ig fokozatosan kivezetné a fosszilis tüzelésű kazánokat a háztartásokból, ami azt jelenteni, hogy a magáningatlanokban sem lehetne gázkazánokat működtetni ettől az időponttól. Egy uniós tanulmány szerint ugyanis az épületek a felelősek az üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint egyharmadáért. A döntésről Hortai Olivért, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét kérdeztem.
A politikai szintű megállapodásnak két fontos eredménye van. Az egyik, hogy 2030-tól az új épületeknek úgynevezett nettó emissziós értékkel kell rendelkezniük, és 2050-re az Európai Unió teljes épületállományának karbonsemlegessé kell válnia. Ez azt jelenti, hogy az épületeknek legfeljebb akkora lehet a károsanyag kibocsátása, mint amekkorát képesek semlegesíteni napelemekkel vagy más eszközökkel. A másik eredménye a megállapodásnak a fosszilis alapú kazánokra, tüzelőberendezésekre vonatkozik. Ez leginkább a gázkazánokat érinti, vagy hát legnagyobb mértékben a gázkazánokat érinti. Itt az eredmény szerint 2040-re kell ezeket a berendezéseket kivezetni. Az elmúlt egy-másfél évben egy nagy vita volt az Európai Unióban erről az intézkedésről. Korábban, körülbelül egy évvel ezelőtt a Nemzetközi Energia Ügynökség letett egy ajánlást az európai döntéshozók asztalára, ami arra vonatkozott, hogyha az EU szeretné elérni az egyre ambiciózusabb klímavédelmi vállalásait, akkor 2025 után már nem szabadna engednie azt, hogy az új épületekbe gáz kazánokat építsenek be. Ehhez képest ez egy későbbi határidő, de egy szigorúbb intézkedés, ami született. Fontos azt hangsúlyozni, hogy ez egy politikai megállapodás, ami egy magas szintű távlati célra vonatkozik, tehát azt pontosan, hogy ez az egyes tagállamok esetében, vagy akár az Európai Unió következő éves gyakorlatában mit fog eredményezni, csak a következőkben lehet majd a részletszabályok, a különböző ütemtervek alapján megállapítani, de ezzel együtt ez egy rendkívül nagy kihívás, meg kell várni a részletszabályokat és az ütemterveket.
Magyarországon ezen intézkedés vagy terv gyakorlati megvalósíthatósága mennyire reális, és lehet-e már arról bármit tudni, hogy a magyar lakosság kap-e majd segítséget ahhoz, hogy meg tudjon felelni ezen elvárásoknak?
Kezdeném a második kérdéssel. Ezt külső segítség, támogatás nélkül nem lehet megvalósítani sem Magyarországon, sem más tagállamokban. Ez egy olyan mértékű átalakítása a lakossági épületállománynak, amit nem lehet kizárólag tiltó vagy előíró eszközökkel véghez vinni. De az, hogy ez pontosan miből lehet majd finanszírozni, milyen központi támogatás érkezik majd az átálláshoz, azt még nem lehet pontosan látni, ez majd a részletszabályokból fog kiderülni. Ahogyan az is, hogy konkrétan Magyarország energiapolitikáját, energiastratégiáját hogyan befolyásolja ez az új döntés, azt minden esetre rögzíteni lehet, hogy ezután a politikai megállapodás után vélhetően a következőkben készülő energiapolitikai, energiastratégiai dokumentumokban egy feszesebb ütemtervet kell majd kidolgozni a lakásállomány fűtési rendszereinek átalakítására, felújítására. De az, hogy pontosan ez az ütemterv mit tartalmaz majd, és hogy ez pontosan hogyan érinti a magyar háztartásokat, az csak a jövőben derül ki.
Hortai Olivért, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották. Egyelőre nem lesz bolgárgázadó, az erről szóló hírnek a portfólió járt utána. A gazdasági portál elemzője az Inforádiónak elmondta, a gázadót Bulgária schengeni csatlakozásának előmozdítására vetette volna be, és hogyha valóban kifizettetik ezt az oroszokkal, akkor az adó a török áramlat vezetéken keresztül jelentősen megdrágította volna a Magyarországra érkező földgázimportot is. Weinhardt Attilát kérdeztem.
A bolgár politikai vezetés szeptember legvégén állt elő egy olyan tervvel, hogy az orosz ellenes szankciós törvénynek a módosításával az orosz vezetékes gázra kivetnének egy energiahozzájárulást, de nem volt teljesen tisztázott ennek a célja, illetve a működési mechanizmusa, és amint ez október 13-án hatályba lépett ez a törvény, még mindig számos kérdőjel mutatkozott vonatkozott, hogy ez az adó vám vagy hozzájárulás, mert még ez sem volt teljesen tiszta, hogy ezt hogyan lehet beszedni, hiszen az orosz Gazprom elleni lépés azért erősen kérdéses, hogy a Gazpromot fizetésre bírta volna-e. Egyébként a portfólió információi szerint azóta sem fizetett a Gazprom, tehát hogy gyakorlatilag a törvény hivatalos célját az elmúlt két hónap során nem tudta elérni. Az országon áthaladó, a török áramlat gázvezetéken keresztül haladó orosz gázra nem sikerült ezt a pénzügyi hozzájárulást kicsikarni az orosz féltől, ennek ellenére, vagy ezzel együtt a szállítások zavartalanok voltak az elmúlt két hónap során is. Hétfő délután a bolgár parlamentben a kamerák elé állt két volt miniszterelnök Bulgáriában, gyakorlatilag bejelentették, hogy ezt az energia hozzájárulást ezt elnapolják, azt érzékeltették, hogy erről a tervről letesznek. A bejelentéssel párhuzamosan két másik ügyet említettek, és meglátásom szerint ez a valódi indok amögött, hogy miért teszik félre ezt a 20 levás megawattóránkénti energia hozzájárulást. Az egyik ilyen oka az az, hogy úgy tűnik, halad Bulgária és egyébként Románia afelé, hogy beengedje a többi tagállam a schengeni övezetbe. Ezt a legutóbbi erről szóló szavazáskor tavaly decemberben Ausztria és Hollandia vétózta, így most a bolgár gázadó, illetve Romániában a Fekete-tengeri gázmenőzőnek a kitermelésével kapcsolatos törvény az erőteljes nyomást helyezett Ausztriára, hogy változtassa meg ezt a hozzáállását, és a hétfői napon éppen az osztrák külügyminiszter egy olyan jelzést tett, hogy hajlandók az álláspontjuk módosítására. Igaz, nem a teljes Schengen tagságot adnák meg Bulgáriának és Romániának, hanem egyelőre csak a légi forgalmi szabad mozgást, és majd egy következő lépésként, ennek nincsen tisztázott dátuma, engednék be a szárazföldi, illetve tengeri határokon keresztül is a schengeni övezetbe a két országot. Tehát összességében egyelőre az látszik, hogy a bolgár vezetésnek az egyik fő céljában van előrelépés, de nem világos az, hogy ez teljesen megnyugtatja-e a bolgár kormány erőket abban, hogy elérték a céljukat. A másik indok és érv, amit a bolgár gázadó elengedése kapcsán említettek a vezető politikusok, az az, hogy az orosz Lukoil tulajdonában álló Neftohim finomító, ez egyébként Bulgária egyetlen olajfinomítója, tehát hogy az orosz tulajdonos hajlik az eladás felé. Múlt vasárnap a bolgár miniszterelnök elég félreérthetetlenül mondta azt, hogy egyszerűen át akarják venni ezt a stratégiai eszközt, és ennek a folyamatában remélik az előrelépést, amely egyébként elképzelhető, hogy a háttérben zajlik is. Tehát, magyarul, ez lehet az a két fő indok, ami miatt a bolgárok most hirtelen előálltak azzal, hogy az egyébként hatályban lévő két hónapja érvényes törvény tartalmától elállnak.
Milyen hatása lett volna Magyarországra nézve annak, hogyha a bolgárok nem adják fel az orosz gázadót? Ez egyértelműen azt jelentette volna, hogy nálunk emelkedik a gázára?
Ha ez így lett volna, akkor ez azzal a következménnyel járt volna, hogy lényegében az effektív beszerzési árunk az akár 20 vagy 30% is emelkedett volna, hiszen a bolgár gázadó az egy fix tétel, miközben a gázárak ugye mozognak, tehát a százalékos aránya ennek a tételnek így eltérő. Az orosz fél, a Gazprom az elmúlt két hónapban lényegében csendben volt, amiatt, hogy a magyar-orosz gázszerződésben lényegében ő a leszállítási pontig felmerülő összes költséget vállalta, ez a szerb-magyar határon a kiskundorozsmai átadási pont. Elméletileg a Gazpromra hárult volna ennek a tehernek a kifizetése, de a gyakorlatban ő nem mutatta annak a jeleit, hogy erre hajlandó lenne, és így merült fel elméleti síkon az, hogy esetleg a magyar félnek kell akkor közbelépni és ezt kifizetni. Ez nagyjából éveszi egy 150-180 milliárd forintos tétel lett volna.
Beinhart Attilát, a portfólió elemzőjét hallották. Állásfoglalást tett közé 8 vállalkozókat képviselő szakmai szervezet. Ebben felszólítják a fővárost, hogy azonnali hatállyal függessze fel a budapesti mobilitási terv 2030 program gépjárműforgalmat egyoldalúan korlátozó módosításainak véglegesítését. Hangsúlyozzák, a gazdaság fejlesztése nem működhet a városi infrastruktúra megújítása nélkül. Az állásfoglalásról, amelyet több más szervezet mellett a VOSZ, az IPOSZ és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is aláírt, Vereckei Zoltánt, a Pestvárd megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét kérdeztem.
Itt, akik nap mint nap közlekedünk a fővárosban, tanúi lehetünk annak, hogy az elmúlt 2-3 évben egy olyan forgalom csillapító címszó alatt elinduló gyakorlatnak vagyunk a tanúi, amely a személygépkocsival való közlekedés egyoldalú visszaszorítását célozta meg. Ez egyébként nem lenne baj, lehet csökkenteni a személygépkocsi számát a fővárosban, de ahhoz előtte olyan közösségi közlekedés kiépítésére lenne szükség, hogy a közlekedők, a munkába járók, az egyébként olyan tevékenységet végzők, amelyek szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, így a vállalkozók is, továbbra is egy élhető városban legyenek. Tehát a mi felszólalásunk az az, hogy itt az idő, mérleget lehet vonni, ez a kísérlet megbukott, ennek a kísérletnek pozitív eredményei nincsenek. Hogyha mindig Nyugat-Európára figyelünk, akkor egy kicsit figyeljünk Berlinre is, ahol ezt a konzekvenciát már levonták, és visszaállították a normális forgalmi rendet.
A Budapesten, illetve Pest vármegyében tevékenykedő vállalkozások számára milyen nehézséget okoz az, hogy nem jó, ahogy mondják, a főváros közlekedés szervezése?
A legfontosabb összefüggést a gazdasági növekedéssel kapcsolatban tettük meg. Ugye mindenkinek az a célja, a kormányzatnak, a városoknak, önkormányzatoknak, hogy a településükön a gazdasági teljesítmény az növekedjen. Különösen igaz ez a fővárosra, hiszen itt a turizmus bevétele az országos szinten is kiemelkedő bevétel, és az sem egy elhanyagolható szempont, hogy ebből az iparizési adón keresztül, ebből a bevételből az önkormányzat jogosan, de haszonélvező. Tehát amikor a vállalkozó azzal találkozik, és itt egy megdöbbentő szám hangzott el a Kisiparosok Országos Szövetsége részéről, hogy 5000 vendéglátó és 7000 kereskedelmi egység zárt be az elmúlt időszakban, amikor azzal találkoznak, hogy nem tudják az áruszállítást megoldani, amikor azzal találkoznak, hogy a vendégek nem tudnak parkolóhelyet találni, akkor ugye az az üzlet, az a vállalkozás az ott, azon a helyen életképtelenné válik. Ezért rendkívül fontos az, hogy például a City logisztikának az eszközrendszerét a főváros minél előbb kezdje alkalmazni, amely a egyes funkcióknak harmonikus, vagy mondhatnám úgy, hogy harmonikusabb együttélését azt meg tudná teremteni. Tehát nagyon lényeges volt a sajtótájékoztató konklúziójaként, hogy természetesen van megoldás. Ennek az egyik eleme az, hogy felhasználjuk azokat a példákat, azokat a gyakorlatokat, amelyek egyszerre tudják megvalósítani a környezetbarát és a közlekedésbarát megoldásokat.
A mobilitási terv, a budapesti mobilitási terv 2030-as tervnek melyek az önök által leginkább kifogásolható pontjai?
A leglényegesebb az, ami talán így a hallgatóknak is szemet szúrhat, hogy kijelöl egy célszámot, hogy 25%-kal csökkenteni kell a személygépkocsik számát Budapesten. Tehát ez olyan mértékben beavatkozás az egyén életébe, amelyre azt hiszem, hogy senkinek sincs felhatalmazása. Itt a tudatos gépkocsi használatnak a feltételrendszerét kellene kialakítani, tehát a Park and Ride rendszernek a folyamatos bővítése és a parkolóházaknak a jó megfelelő csomópontokban, lakókörnyezetekben való tervszerű építése adhat egy megoldást arra, hogy egy növekvő gépkocsi állomány mellett mégis kisebb gépkocsi terhelés legyen a közutakon, mert ez párosul mindazzal a kapcsolati rendszerrel, amit az előbb felsoroltam.
Vereckei Zoltánt, a Pest vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnökét hallották. Átgondolatlannak nevezte a Budapesti Kereskedelmi Iparkamara és a többi köztestület állásfoglalását a főpolgármester kabinet főnöke. Balogh Samu az Inforádiónak nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy a fővárosi autóforgalom főbb számairól még Tarlós István főpolgármestersége alatt döntöttek, a budapesti mobilitási tervet pedig minden alkalommal ellenszavazat nélkül fogadták el, tehát a fővárosi közgyűlés valamennyi politikai pártja támogatta. Balogh Samut hallják.
Meglepődve hallom ezt a véleményt, hiszen a budapesti mobilitási tervet egyrészt ellenszavazat nélkül fogadta el a fővárosi közgyűlés, tehát a kormánypárti szavazók támogatták is, hogy ők is támogatták, és hát ezek szerint a BKK le szeretné állítani a közösségi közlekedés fejlesztését, Budapesten az új járművek, az új villamosok, az új trolibuszoknak a forgalomállítását, azt, hogy javuljon az alacsonypadlós járműveknek az aránya, azt, hogy zöldíteni tudjuk a várost, és mindezeket tartalmaz a budapesti mobilitási terv, amit egyébként eddig mindig nagy többsége támogatott a közgyűlésnek, Tarlós István idejében is, 14-ben és 19-ben, majd most ezt a felülvizsgálatát, és szerintem, aki ezt nyilatkozatot tette, az nem gondolta át, hogy mit mond pontosan. Nagyon részletes egyeztetés előzte meg a BMT felülvizsgálatának az elfogadását, hogy ez most ősszel történt. Előtte egy másfél-két éves folyamat volt ennek a felülvizsgálata. Ebben rengeteg különböző módon folytattuk le a társadalmasítást. Volt egy olyan szakértői civil munkacsoport is, ahol nagyon széles körben tudták véleményezni ezt a munkát, de részt vettek az állami szervek, a Pest megye képviselői, tehát hogy egy nagyon megalapozott munkáról van szó. Én azt gondolom, hogy eddig se volt vita a fő célokban. Tarlós István által kitűzött célokat visszük tovább a közösségi közlekedésben, például a gépjármű forgalom csökkentésére. És szerintem átgondolatlan ez a nyilatkozat.
Balogh Samut a főpolgármester kabinet főnökét hallották.